Jó napot kívánok! Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Stuber Andrea vagyok, és szeretettel köszöntöm a stúdióban két vendégemet, Margitai Ágit és Hirtling Istvánt. Amiért most én hívtam őket, az egy szomorú alkalom, ugyanis a hét elején, vagy pontosabban a múlt hét végén a Színházi Világnapon meghalt egy színésznő, Kós Olga, aki életének 86. évében volt, és egy fantasztikusan szép, hosszú, gazdag színészi pálya volt mögötte. És a vendégeim jól ismerték Kós Olgát, úgyis, mint partnert, úgyis, mint kollégát, úgyis, mint barátot, azt hiszem, és azért hát arra vágytam, én arra gondoltam, hogy mi most Kós Olgáról beszélgessünk egy kicsit, emlékezzünk rá, és emlékezzünk meg róla. Úgyhogy én azzal kezdem, hogy meggyújtok itt egy kis gyertyát, ez itt hadd égjen nekünk, és egyébként pedig, hát úgy képzeltem el, mint az amerikai filmeken az ilyen búcsúztatásokon, hogy nem leszünk nagyon szomorúak, megpróbálunk nem nagyon szomorúak lenni, hanem szeretettel és mosolyogva visszaemlékezünk kedves emlékekre az ő pályájáról, meg az életéről, személyiségéről. De én az Ágin úgy látom, hogy ő már is egy picit...
Nem lesz.
Nem. Hát, hogy te, Ági, te igen régóta ismerted Olgát. Egy egészen hihetetlen adatot találtam én, de teljességgel hihetetlen, hogy te 1958-ban találkoztál vele először színpadon a Pécsi Színházban.
Igen. A főiskola elvégzése után oda mentem. És volt egy nagyon finom, úriasan viselkedő, nagy kivágás volt a társulati ülésen, nagy dekoltása Kim volt, egy fantasztikus nő, aki nagyon érdekes volt, mert utána valami olyan szabadon beszélt, meg olyan közvetlenül, szóval ebből az úriasszonyságból csak ez a fantasztikus tartás volt, mert valamikor táncos is volt előtte, meg az egész lényében volt mindig egy finomság, de mellett egy borzasztó nyitottság és szabadság. És hát ott kezdődött a munkában való megismerésünk, és hát rögtön elég közeli barátokká váltunk, és ez az évekkel csak fokozódott. De az Olgában fantasztikus volt az. Mondhatnám, hogy a magyarországi színházás nagyasszonyának mondanám olyan szempontból, mert ő majdnem az összes vidéki színházat és egy pár pesti színházat is végigkísért, végigjátszott. És ez fantasztikus, és ami nagyon érdekes, hogy minden társulatból életre szóló barátságokat cipelt a hátán, felelősséget is azért az emberért, aki így megmaradt vele barátságban.
Mondod, hogy táncosnőnek készült tulajdonképpen.
Balettozni tanult a Nádasi mesternél. És az meghatározó élmény volt neki, és a mozgásán mindig meglátszott, és egy életen át mozgott. Még akkor is, amikor már nagyon beteg volt. Számomra döbbenet az, hogy mennyi minden jelentési mindig papolom, hogy igenis mozogni kell, és mindent csinálni. És jön egy pillanat, amikor a genetika beleszól. Ez nem csak az öregség és az öregedés, hanem az alkata. Amikor megismertem, 12 centivel volt magasabb nálam. Most, amikor elment, azt hiszem, 4-5-tel alacsonyabb volt nálam. És ez döbbenet. Különben az édesanyja volt ilyen.
Én bennem egy törékeny, finom idősasszonyként él már, úgyhogy megislep, hogy milyennek láthatod te annak idején, amikor oda kerültél.
Fantasztikus nő volt. Nagyon jól öltözött, sokkal jobban, mint mi. Nagyon elegánsan, nagyon naprakészen és nagyon csinosan. Nem, egy magas nő volt. Uh-huh. Én persze alacsony vagyok, tehát hogyha nálam 12-vel magasabb volt, az azt jelenti, hogy nem egy óriás volt, de 168-169 lehetett. 70, nem tudom pontosan. Uh-huh. De sokkal magasabb volt, én 59 voltam.
István, ezt jól gondolom, hogy te egy dunaújvárosi előadásban találkoztál vele először?
Színpadon, igen. A magánéletben viszont sokkal korábban, mert hogy az én legjobb barátom és osztálytársam édesanyjának nagyon jó barátnője volt Olga, és még főiskolások voltunk, amikor ide elvitt magával a banyatanyára. Ugye az Olgáról, ahogy Ági említette, hogy a sok évtizedes társulati vándorlásokról magával hurcolt kapcsolatokat, és ezeket felelősséggel, és mindig az óvó figyelő szemével gondozta, hogy ő aztán így lett a banya. És a banyához mindig el lehetett menni. Én akkor még...
De a banya akkor még fiatal volt.
De hát a banya akkor még ugye 25-28 évvel fiatalabb volt, amikor én megismertem őt. Egy vitális, rendkívül széleslátókörű, bölcs, nagyon finom és bölcs és rendkívül aktív asszonyt ismertem én meg akkor ott nagyon fiatalon. És hát azt a társaságot, ugye a Margitai Ágit, a Győri Francit és a többieket, az Egri lányokat, néha a Dorottya, aztán később ugye az Adél oda került.
Attila.
Attináék, az egész kecskeméti különítmény,
Falvai Klári,
Farádi Pista, akikkel én főiskolásként, Sára Detti, Csekélyék,
szóval nagyon nagy társaság.
A Pere Martoni Krisztina és a többiek, szóval, hogy hosszan lehetne itt most a neveket sorolni, és ez a társaság, ez egy összejáró társaság volt, és a szakmai, hogy is mondjam, szóval a szakmai centruma az Olga volt, és a magánéleti pedig a Vera volt, aki az én, mint mondtam, a legjobb barátomnak az édesanyja, aki éppen most 20 éve, hogy meghalt, és ezzel is most szembesültünk, hogy két olyan ember ment el, most már a második olyan ember ment el a közelünkből, aki nagyon fontos energiaforrása volt ennek a társaságnak. Na szóval visszatérve arra, hogy én hogy is találkoztam vele aztán színpadon, Valló Péter másodszor dolgozott velem, amikor felkért a Miss Daisy sofőrjére, és Dunaújvárosban mutattuk ezt be, és hát én addigra már ismertem Olgát, sőt, hát Hetényi Paját is, akivel ugye korábban a Nemzetiben is együtt játszottunk. És hát ez egy igazi családi, jó hangulatú munka volt, és Olgának a fiát játszottam, aki állandóan pöröl vele, és veszekszik, hogy ne üljön már autóba, hiszen ő már elég öreg, és az Olga akkor még javában vezetett. Hát ez fantasztikus ott látni, hogy ugye hát ő akkor olyan 60 év körül volt, és arról beszél neki, hogy ugyan mama, veszélyezteted az emberek életét, hogyha beülsz abban a rohadt autóba, és igenis fizetek neked inkább egy sofőrt, hogy megvédjelek, hogy még te sokáig éljél nekem. És olyan elementáris erővel küzdött az öregedés ellen, ami nem csak egy színésznői attitűd volt, hanem az ő egész életfilozófiája ilyen volt. Tehát azt tudni kell az Olgáról, hogy ő 81 néhány éves korában is még tornázott, és jogázott. Tehát ő tulajdonképpen az utolsó mozdulatáig...
Hogy mondjak valamit, halála előtt két héttel még elkísértette magát az úszodába. Hát amikor menni alig tudott. De ő neki az életerőt adott, hitet adott, és hogy teszi saját magáért valamit.
Hát és ez az egész vitalitás... Nem csak a fizikumában volt jellemző rá, hanem a szellemében is. Tehát ő az unokái kedvéért megtanult SMS-ezni 80 évesen. Hibátlanul kezelte a kompjútert. A gyerekeimről állandó jelleggel fényképeket kellett neki küldeni az interneten. Azt mondja, mucikám, ha már nem hozod el, akkor legalább az interneten lássam őket, mondta ezt a telefonba. Ellentmondás nem tűrő hangon. És ez a mi kapcsolatunk igazándiból ott mélyült el, és ott kerültem be én is az ő, hogy is mondjam, hát szóval a puttonyába. És az Olga ahogy Ági mondta, és csak ez villog itt a fejembe, hogy ő hozzá föl lehetett menni, nem csak akkor, amikor nagy társaság volt nála, hanem föl lehetett hívni, össze is várta, és szerette is, és lehetett vele beszélgetni. Az Olga olyan volt, mint egy kút. Abba a kútba bele lehetett kiabálni az összes bánatot, bele lehetett ordítani az örömöket, és az Olga mindig tudott ezekre válaszolni, és ő mindig tovább tudta segíteni a rászorulókat, és mindig együtt tudott örülni a boldogokkal is. Tehát fantasztikus ember volt ilyenben. Ilyen önzetlenséget és ilyen áradó szeretetet nagyon keveset tapasztal az ember.
Nagyon kíváncsi volt. Kíváncsi ember volt. Az emberekre volt kíváncsi. Magáról nem beszélt annyit. Soha. Soha. És mindenkinek az életéhez, de szakmailag is kifejezetten hozzá tudott szólni. Szóval köztünk olyan kapcsolat alakult ki, de ez kölcsönös volt, hogy egymást megnéztük főpróbán, amikor egy színházban voltunk, meg később, amikor már nagyon másutt vagy, és ott mondjuk olyan rendező vagy, akkor nem lehet beülni. De egy színházban, és attól, hogy reszketve vártuk, hogy megnézzük egymást, és komoly dolgokat tudott mondani. Például, amikor nagyon sokat dolgoztam, soha nem felejtem el, hogy délelőtt próbáltam a tangót, délután két farkasom volt, nem félünk a farkastól. És azt a másfél órát, ami a kettő között volt, az töltötte ki, hogy az Olga elmondta, hogy mi nem jó most a tangóban még, amit csinálok. És akkor járt az agyam, és átdolgoztam, és ugyanúgy elvárta, hogy én is, pedig sokkal fiatalabb voltam, mint ő, hogy mondjam el neki. De az élete legnagyobb dolga az volt, ahogy maga köré tudta az embereket csoportosítani, és kovász volt. Minden társaságban kovász volt. Minden társulatban az volt, szóval nem csak baráti társaságban. A társulatban az ő hozzáállása, az ő munkabírása, az ő nívossága és a fantasztikus ízlése. De az ízlése az előre jár szinte a korának. Mert ő annyira figyelte a világot is, hogy merre megy, és az olyan nyitottan fogadta be, hogy nem az, hogy ezt mi úgy csináltuk, meg ilyennek kell lenni egy darabnak. Nem. Ő mindent elfogadott, ha az jó lett, és annak köze volt ahhoz. Vagy egy új darab, egy régi darab úgy jelent meg, ami nagyon találkozott a mai élettel, és azt súlyozta, szóval ő nagyon előre járt a korának, nem? Nagyon úgy érzem, hogy ebben nagyon...
Hát az nem véletlen, hogy például a valóval való kapcsolata, ugye itt az utolsó 15 évben, vagy 20 évben, tehát ugye még két előadásban dolgoztunk így együtt, már a Péterrel, az előbb említett Miss Daisy sofőrjét, és később pedig a Madách Színházban, a Szomori Szabó Kizsigmond Ráfaeljében, hogy a Péter nagyon számított a véleményére. Mindent megkérdezett, a Bálint Andris is. Ugye, ahogy az Andris emlékszik rá, hogy és Olga mondja, és az nagyon, nagyon helyes, hogy az új idők új dondászai, hogy egy ilyen széles látókörű, és tényleg az Olga hihetetlen flexibilitással és nyitottsággal a világra, hogy kíváncsiak voltak a véleményére. Néhány mondatban összetudott foglalni törvényszerűségeket, amit az ember ugye miközben a dzsungelben ott tevékenykedik, és el van foglalva a szerepével, és akkor eljött az Olga egy főpróbára, és azt mondta, mocikám, ne hadonász annyit, állj és csak nézz rá, többre mész vele. És az ember ezt ugye persze fiatalon nem hiszi el, vagy most csak egy zsenge kis példát mondtam, hogy ő milyen világosan tudott megfogalmazni segítségeket.
Folytatni fogjuk, de most hallgatunk egy kis zenét.
Le gitan a dit à la fille, qu'importe le prix de l'amour, pour toi j'irai finir mes jours. Derrière les grilles, j'irai piller les gens de la ville pour t'offrir une robe de satin. Tu ne diras plus que je suis un vaurien, un inutile. J'irai finir mes jours derrière les grilles. Autour de toi, je ferai l'ombre pour être le seul à te voir, pour être seul sous ton regard.
Ahol hely van színházi belépő, ez a műsor megy, és Kós Olgáról beszélgetünk Margitai Ágival és Hirtling Istvánnal. István az előbb említette a Miss Daisy sofőrje című előadást, amit a Dunaújvárosban mutattak be 1992-ben, és aztán ment Pesten is, és itt akkor is egy idekeveredett kritikusként közbeszólok, hogy nekem az meghatározó színészi élményem Kós Olgáról abban az előadásban az ő alakítása. De azt említetted, hogy 67 éves volt egyébként akkor, amikor azt bemutatták, hogy ő mennyire harcolt az életért, meg micsoda életkedvel játszott, és bennem az meg úgy maradt meg az előadás vége felé, hogy én még a halálba tartó öregséget ilyen erővel és ilyen fantasztikus színészi erővel megmutatva színpadon nem láttam.
Igen, az az utolsó jelenet, amikor ott süteményt etett vele a paja, és igen, az fantasztikus volt, mert ő játszott a halállal. Tehát miközben nagyon vitálisan harcolt az élettel, ott egyszer csak fogta, és azt mondta, na gyere, na mutasd magad, milyen vagy. És ott teljesen eleresztette magát, és ahogy ugye ott egy több éves történetet mesélünk el, ugye a Miss Daisy sofőrjében, és a Péter azt mondta, ott az utolsó jelenetben, amikor én utoljára találkozom vele, hogy Istvánkám, te se vagy itt már fiatal. És én olyan boldog voltam, hogy én a saját koromnál sokkal idősebb embert játszhattam, és akkor gyorsan fogkefével beőszítettem a halántékomat, kicsit hátrébb toltam a kalapot a fejem búbján, a szemüveget egy kicsit előrébb húztam az orromhegyére, és akkor egyszer a próbán azt mondta a Péter, azt mondja, Istvánkám, ne legyél öregebb, mint az Olga. Szóval ott egy fantasztikus, hogy is mondjam, szóval harmónia alakult ki a Péter, a Paja, Olga és én köztem, ami egy ilyen nagy játék volt, és olyan boldog voltam, hogy valaki ilyen bátor tud lenni, hogy így szembe mer nézni a halállal. És hát tudtuk, hogy hát ezt hogy élvezi. Hogy tényleg ez fricska a halálnak. És hát a jó Isten még ennyit adott neki, és még utána mennyi örömet adott neki, ami utána következett. Hogy van az, hogy aki sokszor játszik a halállal, az hosszú életű lesz? Nem tudom.
Nem, ne legyen így. Mert most annyi nőt játszottam, aki meghal. És én nem akarok nagyon soká élni. Csak addig, amíg jól. Hát mármint, hogy fizikailag, meg szellemileg bírom magam.
Hát, hogyha belegondolsz, Ági, hogyha belegondolsz, hogy az Olga az utolsó pillanatig, ahogy mondtad, hogy elvitette magát az uszodába, és dolgozott, és...
Nagyon sokáig minden esetre rendkívül friss volt szellemileg, és tulajdonképpen az ember, amikor én megismertem, akkor ő már 60 fölött volt, tehát az ember eleve tisztelettel fordult.
Egy 60 nem olyan kor.
Nem, egyáltalán nem, de én akkor voltam. Nem,
túl lehet élni.
Úgy értem, hogy egy nagyon-nagyon vonzó, tiszteletre méltó, elegáns asszony volt.
És nagyon kíváncsian rád, amit másikra. Én mondom, én találkoztam veled nála, én emlékszem, szóval mindenkivel kapcsolatba került, akivel találkozott, szóval mindent kiszedett a többiek, kitárulkoztak neki az emberek, és ez egy fantasztikus adomány.
De azt is megmondom, hogy miért, mert ez elég hamar felmérte az ember, hogy volt benne valami, különösen erre István itt utalt itt az egész társaság körül, hogy valami lényeglátás. Tehát, hogy az ember elmondott Igen. neki valamit magáról, a kapcsolatairól, munkájáról, és akkor mondott egy olyan mondatot, amire én, aki évek óta ezen gondolkodom, soha nem jutottam, és ő pedig valami egészen meglepő lényeglátással
ráfogalmazott a többi dolgokra. Emberre, a figyelem, ami belőle árad, a kíváncsiság az életre, a másik ember életére, az fantasztikus.
Azt mondta Bálint András a temetésen a beszédében, hogy már amikor Pécsen színésznő volt az Olga, akkor is olyan volt, mint egy ilyen házassági tanácsadó, hogy mindenki hozzáfordult a problémájával.
Hát nem véletlen ragadt rá ez a banya.
Hát ez a banya, ez valami banya, ez tyúkanyóság egyben?
Hogy?
Ez később kapta a banyát.
Hát később,
hát úgy nem volt banya.
Nem úgy értem, hanem hogy nem véletlen, hogy később... Igen. Már Igen. annyi bölcsessége, tényleg, hogy is mondják, mi az, ami átvilágítja az embert? Szóval röntgen képeket tudott készíteni egy pillanat alatt az emberekről, és a kapcsolataikról, és a... Igen, szóval rögtön látta, hogy kinek mi fáj, és nagyon tudta a gyógyszereket, hiába volt az keserű pirula néha. És nehezen vettük be, de nagyon igaza volt. Igen.
Na most visszatérve még a színészi együttműködésetekre, Ági, úgy láttam, hogy neked ő volt Rómeó és Júliában, Júliaként Dajkád.
Igen.
Emlékszel még erre, milyen volt?
Hát sok-sok, nem játszottunk olyan sokat együtt, mint ahogy voltunk például társulatban azért. De volt olyan szerencsék is, hogy a játékszín, ami csak úgy összevont embereket, abba például találkozhattunk, pedig nem voltunk egy színháznál. Nem, erre nem emlékszem kifejezetten, hogy a Dajkába milyen volt.
Egy olyan 4-5 előadást játszottatok annak idején Pécsett, és aztán ez a játékszín, akkor, amit említesz, ez történetesen pont a Szabóki, pont ugyanaz Rafael, a darab, amiben ő ugyanazt a szerepet játszotta.
Nagyon szerette azt a darabot, nem volt egy... nem tudom milyen nagy szerep, de az ember néha karakter szerepeket nagyon tud szeretni, és társulatot, és rendezést. Szóval úgy együtt megy egy színháznak a légkörét, és ő azt nagyon élvezte, nagyon szerette.
Azt hiszem, hogy ott, bocsáss meg, hogy abban a Madách Színházi előadásban nagyon érdekes volt, hogy már ugye a főpróbák voltak, és a Németi Ferivel, akivel ugye korábbról ismerték egymást,
mondjuk ott álltak,
és még régebbről, mert hogy a Royal Orfeumban együtt léptek föl a Ferivel, és egyszer így a vállára tette
azt mondta, hogy ez egy revű volt, a mostani Madách Színház,
bocsánat.
És ott játszott a korszak nagyjaival, tehát Kazall Lászlótól Latabárig, és igen.
És akkor egyszer így egy ilyen próba szünetben így a Feri vállára tette a kezét, azt mondja, Ferikém, emlékszel még, amikor mi még ezen a színpadon, mint Royal Orfeum riogattuk a nézőket? És ez egy olyan felemelő pillanat volt, hogy így ér körbe az élet, hogy ekkora utakat teszünk meg, közben mi ugye egy nagy fejlődésen, egy nagy változáson megyünk keresztül, ott állunk egy fantasztikus darab próbája közben, remek hangulatban, egy nagy munka kellős közepén, és egyszer csak az Olga azt mondja, Ferikém, emlékszel, amikor mi még itt a Royal Orfeum színpadán, és egy teljesen más műfaj, egy más világ, évtizedek. És például az Olga nekem ezt jelenti igazándiból, ezeket a nagy évtizedeket, hogy ő úgy tudta a léttével, a lényével sugározni, hogy nem oda vágyott vissza, hanem arra emlékezett, és sokszor korszerűbb és modernebb volt, mint esetleg én magam.
Ezt mondom, hogy előtte járt ízlés.
Igen, fantasztikus mindenek. Volt.
Az, hogy kérdezted, hogy arra emlékszem rá a Dajkára, arra nem, de például mi nagyon nagy nyomot hagyott bennem, és imádta azt az előadást, és imádta a darabot, és imádta a Székely Gábort, és imádta, ő volt a rendező, a barátságuk, ami hosszan tartott, nagyon hosszan egész életben a Gáborral volt mindig, amikor már rég külön váltak az útjaik, és már a Gábor nem is volt igazgató, néha-néha beszéltek, találkoztak. És az egy nagyon izgalmas, az volt az ős bemutatója a Macskajátéknak. És abban ő Gizát játszotta, és Hegedűs Ági, aki nagyon fiatalon meghalt ezután a szerep után, amiben nagyon, nagyon jó volt, és ők ketten együtt fantasztikusak voltak, és én azt többször láttam. Mert ugye oda beengedték a próbára, és meg voltam hívva, és hát fantasztikus volt, és többször láttam. Még amikor már nem ment, akkor Salgótarjánba leutaztam, és még ott is megnéztem őket.
Később aztán...
Azt imádtam, azt az előadást. Te láttad?
Nem, én azt nem láttam. Később
hát
aztán játszott.
Nem,
igen, nem.
Pardon, bocsánatot kérek tőletek.
Nem, azt akartam csak mondani, hogy aztán Macskajátéka később még volt dolga, játszott a Paulát is később, de most arra reagálnék még, amit az István mondott, hogy azon túl, hogy ő milyen fantasztikus színészi pályát futott be, és milyen ember volt, voltak épp egy ilyen színháztörténeti dokumentum gyűjtemény is volt ő maga. Abszolút. Emlékszem például arra, amikor mesélte, hogy volt olyan időszak, amikor ő hosszan az Amerikából hazatért, és már beteg és halála előtt nem sokkal előtt Jávor Pállal járt különböző vidéki turnékra, fellépésekre.
Ez még 56 előtt volt.
Igen,
Latabárral is járt, vele igen. Járt nagyon sokat turnézni.
Vagy és itt az említett voltak, Royal Revue Színházban, hát a Mezei Máriával volt, aki ott mint egy büntetésben volt, és lekettőzték az ő szerepét Olgára, és akkor Olga mesélte, hogy milyen nagyszerű volt ez az asszony, aki ennek ellenére barátságába fogadta őt, hogy ilyen helyzetbe hozták őt.
Jó színészek általában élnek.
A jó színészek ilyenek.
Hát van mire szerénynek lenni.
Igen, hogy ilyenek.
Akkor most megint hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk az emlékezést Kós Olgára.
Debout, tu sais, et ça s'entend lorsque tu passes. Debout, c'est vrai, j'en suis plus belle quand tu m'embrasses. Je te dessine du bout des doigts ton front, tes yeux, ta bouche. Comment veux-tu dessiner ça? La main me tremble quand j'y touche. T'es beau, mon grand. Et moi, vois-tu, je suis si petite. T'es beau tout le temps que ça me grandit quand j'en profite. Reste là. Ne bouge pas, laisse-moi t'imaginer. T'as l'air d'être l'été, celui qui pleut jamais. Reste là, ne bouge pas, laisse-moi quand même t'aimer. Je ne peux même pas penser que je te méritais. T'es beau, tu sais, ça m'impressionne comme les églises. T'es beau, c'est vrai, jusqu'à ta mère qu'on est surprise. Tu me réchauffes et tu m'endors, tu fais soleil, tu fais colline. Viens contre moi, il pleut dehors, mon cœur éclate dans ma poitrine. T'es beau partout, c'est trop facile d'être sincère. T'es beau, c'est tout. T'as pas besoin de la lumière. Il était beau et c'était vrai, mais la gosse ne le voyait pas. Ses yeux perdus à tout jamais, il en pleurait quand il guidait ses pas.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy, és Kósolgáról beszélgetünk Margitai Ágival és Hirtling Istvánnal. És tulajdonképpen a legutóbbi zene alatt kicsit azon tanakodtunk, hogy hogy is kell érteni azt a mondatot, ami Kósolga ilyen rövid életrajzában szerepel, hogy a színművészeti főiskolán tanult, 1946-tól 1949-ig majd abba hagyta. De én nekem úgy rémlik, hogy ő ezt nem önszántából hagyta abba, vagy itt valamilyen, vagy hát tudunk erről valamit, vagy akarunk, vagy politikai okok
voltak, hogy akik nem voltak elég.
Hát mondjuk 49 elég durva idő, igen, ez igen.
És ő a Mersárossal együtt hagyta el egy időben a főiskolát.
Uh-huh. Hát nem tudom, hogy itt van-e a reklám helye, de minden esetre én, amikor elolvastam Gosztonyi Jánosnak a Zsákpapírok című könyvét, abban nagyon megrendítően emlékezik arra a tárgyalásra, ahol az Olgát eltávolították a főiskoláról.
A tagok. Nem a vezetőség, csak az önkritika. Az önkritika. Gyakorlása közben.
Hát ez egy, igen, akit érdekel, az olvas el.
Hát akkor kaptunk most forrásmunkát ehhez.
Hát igen, 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 mert én nem vagyok hivatott erről beszélni, ráadásul jó, részleteket nem is tudok, másrészt pedig én, amikor ezt a könyvet elolvastam, egyéb megrendítő történetek mellett, akkor én rákérdeztem Jánosnál, hogy ez hogy volt, és ő egy szóban úgy fogalmazott, hogy gyalázatos volt, és én csak szemlesütve hallgattam.
Hát akkor ennyit a főiskolai történetről. Minden esetre, miután ott hagyta a főiskolát, ahogy így fogalmazódik, utána számos vidéki, ahogy Ági említette, számos vidéki színházban volt színésznő, és tulajdonképpen egész életében, vagy nagyon sokáig vidéki színésznő volt, majdnem 70 éves volt már, amikor fővárosi színésznő lett,
igen,
mert az Új Színházba szerződtette őt Székely Gábor.
Igen.
Vajon az ő pályája teljesnek mondható? Biztos, hogy ő egy klasszikus, nagyszerű vidéki színésznő volt évtizedeken keresztül, és amikor a pályája vége felé az utolsó néhány évtizedben pesti színésznő lett, akkor ő már ilyen örömteli kisebb feladatokat kapott, de nem a színészi pálya megváltásáról volt már szó, hanem...
A koránál fogva.
Igen.
Hát nem dobják a nagy szerepeket, de hogy ez így volt jó,
és hogy neki ebben rendkívül sok öröme volt, és
igen,
én soha nem éreztem,
volna,
hogy...
Igen, előbb is megtörténik, de így is fantasztikus. Mert ez nagyon jó volt neki. Mert azért 70 évesen már naponta utazni, úgy nevelte fel a fiát.
Igen, állandóan
ment le, hogy
volt.
Állandóan Kecskemétre leppel, kaját megcsinálni, kimosni, vissza, és nagyon hamar itt kellett hagyni, és hát fantasztikus kapcsolat volt a gyerekével egy életen át. Nem volt problémátlan a fia 15 éves korában, de mégis itt kellett hagynia, itt tudta hagyni, mindent megtett érte. És hát nagyon jól neveltem, mert amikor elvégezte már a leérettségizet, kisebb, nagyobb koccanások után, mert nem volt olyan fegyelmezett az iskolában, azért 3 nyelven beszélt már. Egyedül nevelte a fiát. 3 nyelven már akkor beszélt.
Igen, ez
és 15 éves korától egy lakásba egyedül volt, mert volt, hogy nem tudott 3-4-5 napig hazajönni.
Abban voltak időszakok, évtizedek, amikor tulajdonképpen egyszerre több nagyszerű vidéki színházban dolgozott. Tehát volt 10 éve a 70-es években például, amikor Kecskeméten is, meg Szolnokon is
igen,
dolgozott.
Hát azért nem kis mesterek. Székely, Ruszt, vidéken, Berényi Gábor, szóval
ott Pálisti, ugye ott a
Pálisti, igen, nagyszerű rendezőkkel dolgozott.
A Szolnoknak az az előző fénykora. Ugye?
Igen.
Igen, ugye sokat beszélünk arról, hogy persze koránál fogva is, de azt hiszem, hogy adott, tehát ez egy genetikai gyökerű ügy is lehet az Olga esetében, szóval, hogy ez egy ilyen anya királynő volt, egy ilyen, aki köré oda gyűlnek az emberek, és fontos nekik, hogy mit mond. És biztos vagyok benne, hogy ő, hogy ezt a sikeres embert nézem, a fiát, őt úgy látom, hogy az a kamaszkori eltávolodás, amit ez a sok nehézség jelentett, hogy sok utazás, sokat itt hagyta egyedül.
Itt kellett hagynia.
És mégis valami olyan tiszta és fényes kapcsolat volt köztük. Én amikor már ugye megismertem őket közelebbről, hogy a családot az ember ilyen harmóniában, ilyen egyetértésben képzeli el. A fiú, a gondoskodó fiú, aki már aztán ugye megajándékozza két unokával, akikkel meg aztán egészen különleges kapcsolat. Szóval barátnői tudott lenni az unokáinak, ami a korkülönbség milyen, ugye hát azért mondjuk elég problémás más családokban. De hát azt, én ámulva néztem, és akkor mondja...
Hát a Fannival az idősebb, mert minél idősebb lett a nagyobbik unoka, annál közelebb kerültek egymáshoz, és annál inkább ugyanolyan kapcsolatba került az unokájával, mint velünk volt. Hát az döbbenet, nem? Hát gondold el, ugyanúgy megtárgyalni a
élet,
a magánéletnek egy 18-20 éves lánynak, és oda megy, és hazajön Párizsból két napra, és abból minimum 3 órát a kettesbe tölt a nagyanyával, és beszélgetnek. Hát azért gondold el, az fantasztikus.
Hát még szép, hogy neki is szüksége volt arra a bölcsességre és derűre, amit a nagymamája.
Igen,
de nem jellemző,
hogy a fiatalok, szokott. Igen, és ja, családon mi? Belül meg pláne
hát
nem.
Erre ezt mondom, hogy
és
családon belül
az
nem.
Fantasztikus, hogy ő valahogy olyan régióba, vagy olyan területre tudta helyezni ezeket a kapcsolatokat, ahol nem érzett senki semmilyen kötelező valami kényszeres, vagy kezelhetetlen viszonyt, hanem magától értetődő volt. Szóval elsősorban az ügyeket,
nem
és a... Igen, nem te... Nem, igen, hát ez így nagyon...
Abszolút nem.
Egyszerűen fogalmazva, igen, azt lehet mondani, hogy nem tekintélyebb, hanem őt mindig a másik ember érdekelt, és a problémája nem érdekelte, hogy az az unokája, a gyereke, a barátnője, vagy a kollégája.
És hát nem beszélünk valamitől, ami az élethez halálosan kell, a humorról. Hát olyan humora volt, olyan szellemes volt, és utolsó percig, amikor már nagyon beteg is volt, akkor is mindig valami kicsúszott a száján, ami jó pofa volt, ami humoros volt, és arra ő nagyon adott is, hogy mondja is a poént az életbe. Nagyon, nagyon jó humora volt.
Akkor még egy számot meghallgatunk, és aztán folytatjuk.
Come back to me. and say no, I never ever walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Come to me in your deepest faith, or you may come in disbelief. Ah, but love, come back to me. Yes, I love. The spirit of this song, may it rise up pure and free. May it be a shield for all of you, a shield against the enemy.
Ahol hely van, színházi belépő. Ebben a műsorban ülünk Margitay Ágival és Hirtling Istvánnal abból a célból, hogy szeretettel megemlékezzünk Kós Olga színésznőről, aki néhány nappal ezelőtt hunyt el. Így visszanézve Olga pályájára, azt vettem észre, ami valószínűleg törvényszerű egy hosszú pályán, hogy voltak darabok, voltak szerzők szerepek, vagy darabon belül több szerep, amivel többször is találkozott. Ez vajon azért van, mert muszáj, mert az ember, ha sokáig színész, akkor újra belefut darabokba, vagy pedig elképzelhető, hogy az ő alkata, az ő személyisége hív ki bizonyos szerzőket, mint az ő esetében például a García Lorca volt ilyen, akinek például a Bernardájával, vagy a Jármájával többször is találkozott. Nem, ez itt nincs így, nem, ez csak egy nem. Véletlenszerű, úgy gondolod, Ági?
Nem úgy véletlen. Uh-huh. Véletlen. Gondolj bele, hogy 5-ször játszottam a Koldus operában. Hát, röhely. De ugyanígy egy-kettő van, aztán elkerülnek. Én be életemben Moliért nem
játszottam. Na de rögtön a pályád elején játszottál benne 2-szer.
Ági most gondolkodik, ja, igen.
De az hát, ugyanaz a szerep.
Azért mondom, csak igen. Hogy az már rögtön 2.
Igen.
Azt mondtam, majd ezt a műsor után megbeszéljük, a Koldus operás vonatkozásokat.
Tehát például a Bernarda Alba volt ilyen neki, amivel több szerepet játszott, mert szerintem 3-at is játszott, meg a harmadik Richardban játszott szintén többször. Margit királynőt is játszott, meg tehát volt egy-két ilyen darab,
de ez amivel... kétszer.
Kétszer csak?
Kétszer. Hát az is elég. De tudtam, hogy nem, mert 3-szor nem találkozott, de lehet. Hát ennyire én nem ismerem, mert neked biztos adataid
igen, vannak. Igen, itt összeszedegettem, igen. De akkor ez mert volt a kép véletlenszerű.
Nem tudnál összeszedegetni,
de összeszedem neked is,
egy,
összeszedem. Isten bizony összeszedem mindent.
Tényleg?
Igen, persze.
Köszönöm szépen.
Na, én akkor erre most mondok
mondjál.
Valamit. Én amikor először kerültem szembe azzal a ténnyel, hogy egy olyan előadásban kapok szerepet, amit már korábban játszottam, és egy másik szerepet kaptam benne, most címszerző, rendező, színház nélkül mondom ezt, akkor merült föl bennem először az, hogy jaj, hát elmúlt 2 évtized már a pályámon. Ennyi, ez ilyen egyszerű. És nyilván, ahogy az ember vándorol, főleg ahogy Olga végigvándorolta az egész országot, lehet, hogy pont akkor ért oda bizonyos helyekre, ahol éppen ott aktuális lett
egy az a darab, az a vagy darab, ott akart egy rendező rendezni.
Vagy egy rendező éppen ott akarta azt megrendezni. És akkor így az esetek nagyobbik részében ez szerencsés, aztán valamikor az ember kicsit viszketve gondol arra, hogy úristen, most megint azt el kell játszanom. De ez teljesen normális dolog.
Ez az én naivitás, ma úgy képzelem, hogy az olyan szép, ha az ember egy darabban körbeér. Tehát, hogy mondod, Ági, hogy a Koldus Operában hánysz. Tehát, hogy mindenféle szerepet.
Kétszer voltam Polly, egyszer Jenny, és kétszer Pikotni.
Hát akkor minden megvolt.
Igen, ez van így szerepekkel, van épületekkel, mint ahogy az előbb említettem, a Madách Színházat és a Royal Orfeumot, ahogy Olga említette, vagy mit tudom én, igen, hát ahogy 37 évvel ezelőtt betettem a lábamat a Paula Jede utcai akkori budapesti gyermekszínházba, és 12 évvel ezelőtt újra oda betettem a lábam, azt mondtam a kollégáimnak, gyerekek, én körbeértem.
Mit lehetett vajon tőle, vagy mit volt a legérdemesebb tőle megtanulni, mint idősebb pályatárstól? Meg lehet ezt fogalmazni, vagy ez csak úgy kiben-kiben úgy belül?
A figyelmet az életre. Abba benne van az ember és a színház minden.
Igen, az előbb beszéltünk a kíváncsiságról. Rendkívül kíváncsi volt. És ezt a kíváncsiságot, ezt a gyermeki kíváncsiságot, ezt, hogy mondjam, szóval rám nézve is megszégyenítően művelte. Elképesztő volt az ő nyughatatlan kíváncsisága. És hát ez, hogy ő úgy tudott segíteni, hogyha valaki elakadt, vagy az életében, vagy egy feladattal, vagy szerepben, hogy nem érezted azt, hogy na most a nagy okos megmondta, vagy a bölcsöreg asszony megmondta, vagy a banya kioktatott, hanem egyszerűen rávezetett és hozzásegített. Minden különösebb faxni vagy felhajtás nélkül. És ezt olyan, például most úgy visszagondolok a novemberi 85. születésnapjára, amikor ott voltunk körülötte, és megérkezett ez a madárcsontú asszony, aki már mint a lehelet, olyan vékony volt. És ott abban a teremben, ahol együtt voltunk, ott 30-an, 40-en, egyszerűen harapni lehetett, fogni lehetett a szeretetet, ami áradt belőle, és ami áradt felé. És ez olyan ritka, amikor valaki ilyen világosan, ilyen sallangmentesen, ilyen tisztán szeretetből van összerakva. És akkor ez kiterjed a figyelemre, a kíváncsiságra, az odaadásra, az alázatra, a megértésre. Például az, hogy meg tudott érteni embereket. És én soha nem hallottam tőle lekezelő vagy elhesegető tónusú mondatokat, hogy ugyan már, amik így kezdődnek. Hanem mindig az volt benne, hogy igen, de vajon miért van benne az? És azt megpróbáltad megérteni, hogy őt mi motiválja erre vagy arra? Tehát ő benne ez a megértés, és ez a megértés, ez csak a szeretetből van. Ez biztos, hogy így van, mert akiben nincs szeretet, abban nincsen megértés sem, feltételezem én. Nem?
De van, mondjuk lehet, hogy egy bizonyos körre leszűkülve, de ő tényleg, tudod, nagyon széles volt a kör, mind az, akire ő kíváncsi volt, és mind az, amire. Az életre volt kíváncsi, a kapcsolatokra. Nagyon okos dolgokat tudott magatartásról mondani. Nagyon. Hát, hogy nem csak szakmailag, hanem aki nem volt a barátja, az is fordult hozzá tanáccsal, mert tudta, hogy mert érdekelte a véleménye, hogy mit mond majd az Olga. Majd az Olga megmondja.
Mi az a kép, ami megmarad róla benned, Ági?
Minden.
Én nagyon, tehát ahogy úgy színházban az utóbbi években vele összefutottam, és akkor ott az a nagyon finom, nagyon kedves, mosolygós, huncut szemű asszony úgy messziről úgy rám csippentett. Én nekem így ez fog megmaradni.
Nagyon sok minden, ez az 53 év, amit együtt lehúztunk. Nagyon sok emlékezetes pillanata van, sok szépet és sok kudarcot éltünk meg. És az egész életen azt hiszem, átsegítette azokon a bajokon, amik történtek vele. Az a szeretet, amit joggal kapott az emberektől, mert ő azt már megelőlegezte nekünk.
Hát azt hiszem, hogy a szeretettől, amivel kezdtük, eljutottunk a szeretetig, amivel befejezzük ezt a beszélgetést és emlékezést Kósolgára, Margitai Ágival és Hétling Istvánnal. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek és beszélgethettünk. Viszont hallásra!